hozzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország üzemanyag ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójában Szászhalombattán. Jelentette ki a MOL Magyarország szóvivője sajtótájékoztatón Budapesten, hozzátette. A katasztrófa védelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében. Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójának desztilláló üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. Pulai Krisztián, a MOL csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai finomítóban bekövetkezett tűzeset között. Könnyen lehet, hogy az október 23-ai minden idők legnagyobb létszámú békemenete lesz, mondta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Harcosok órája című online műsorban. Kocsis Máté ezt a Tisza párt elnökére utalva azzal indokolta, hogy Magyar Péter semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára. Ugyanakkor az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, amely megmozdította a polgári tábort. Magyar Péter a gyűlölet nagykövete, ebből nem következik semmi, ami jó lenne az országnak, és a polgári tábor a gyűlölet ellen az ország jövője érdekében a minket körülvevő háborús helyzet miatt nagyon nagy tömegben fog megjelenni a békemeneten, vetítette előre. Magyarországnak szabadnak kell lennie, és szabadnak kell maradnia, mondta a belügyminiszter a tárca 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségén Budapesten. Pintér Sándor ünnepi beszédében személyes élményeit osztotta meg, és elmesélte, hogy 8 éves gyermekként hogyan élte meg az 1956-os eseményeket. A miniszter visszaemlékezése szerint az első napokban az egész társadalom örömmámorban úszott, és a forradalom és szabadságharc napjaiban sokan Ausztriát tekintették példának, amely 1955-ben visszanyerte függetlenségét. Mint mondta, ő is olyan közegben élt, ahol szerették volna, ha sikerül kivívni Magyarország függetlenségét. Hozzátette, amikor a városban élők még reménykedtek a függetlenség kivívásában, már sorban álltak a tankok a város határában. Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó és most a legújabb őrület a nyugdíjak megadóztatása. Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak, majd egyszer. Degresszió, progresszió, agresszió. Szerintünk meg nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják, fogalmazott Orbán Viktor, kijelentette. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon, ha az energiaárakat féken tartjuk, és akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük, hangsúlyozta bejegyzésében a kormányfő. Végül az időjárásról. többnyire erősen felhűs vagy borult lesz az ég, de átmenetileg északnyugaton akár hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor. A déli délkeleti szél több felé megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul az északi középhegység tágabb környezetében. Máshol 14 és 20 fok között várható. Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiunk hallgatóit, Túri Sarolta vagyok. Az ENSZ rövidítése az Egyesült Nemzetek Szervezetének, amelynek világnapját 1945 óta minden évben október 24-én ünnepeljük, így idén már a 80. évfordulóját. Hivatalos világnappá 1948-ban kiáltotta ki az ENSZ közgyűlése, ennek hatására minden évben meg tudunk emlékezni a szövetségről, amely azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse az államok közti együttműködést, illetve a nemzetközi béke és biztonság megteremtését. Mai adásunkban az ENSZ 1945-ös megalakulásáról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk! 1945. április 25-én nyílt meg San Franciscóban az a konferencia, amelynek hatására majd júniusban létrejön az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete. Milyen okok vezettek a szervezet létrehozásához, és milyen céllal történt mindez?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat ismét, és hát mindenképpen azt kell mondani, hogy az ilyen súlyos háborús konfliktus helyzetben szükség van nemzetközi szervezetekre, békéltető testületekre, és ezt a célt szolgálta itt a háború utolsó hónapjaiban ennek a szervezetnek a megalakítása is. Hát az első világháború alatt már pont az Egyesült Államok részéről Woodrow Wilson elnök javaslatára alakul meg a a Nemzetek Ligája, vagy a Népszövetség, hogy magyarul nevezzük ezt, ami azt jelentette, hogy az Egyesült Államok rájött arra, hogy a fegyveres konfliktusokat, az éles ellentéteket tárgyalóasztalnál lenne érdemes vagy megoldani. Tehát maga az idea 1918 elején igen szép volt, akkor is még ugye zajlott a háború, és ott is a utolsó hónapokban kezdett körvonalazódni ez a szervezet. Aztán véget ért a háború, ugye megszűnt az osztrák-magyar monarchia, meg Németország is összeomlott, és meg is alakult aztán 1919-ben Párizsban, székhely annak majd Genf lesz. Talán a Népszövetség összehasonlítva a későbbi ENSZ-el inkább Európa centrikus, vagy közel-kelet centrikus lesz. Még egyértelmű volt 1919-20-ban, hogy a Népszövetség valóban a győztes nagyhatalmaknak az eszköze. Tehát Magyarországot is később veszik fel Bethlen István miniszterelnöksége idején a Népszövetségbe. Bizonyos feltételeket teljesíteni kellett akkor is hozzá a vesztes országoknak, mert akkor is elsősorban a győztes országok, az Antant hatalmak és szövetségeseik alapították ezt a szervezetet. Akkor ugye azzal vádolták évtizedeken keresztül a Népszövetséget, hogy tulajdonképpen az igazságtalan békerendszer fenntartása ennek a feladata, és mindenben a győztesek érdekeit képviseli, és a vesztes országok panaszait, beadványait nem veszik figyelembe. Hát ezt el akarták kerülni már az ENSZ-nek a szervezői 1945-ben. Az biztos, hogy a három nagyhatalom kooperációja vezetett ehhez a San Franciscó-i konferenciához, hiszen tudjuk, hogy a második világháborút ugye először Nagy-Britannia és az Egyesült Államok egyezteti hadi céljait, ugye egy kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötnek az angol száz nagyhatalmok, ebbe vonják majd be 1940-42-ben Szovjetuniót, ugye így alakul ki egy ilyen szövetségi rendszer, szövetségeseknek hívjuk ezeket a nagyhatalmakat, és ugye különböző konferenciákon egyeztetik a háború céljaikat, elképzeléseiket, ugye például az 1943-as teheráni konferencián, aztán 1945 februárjában Jaltában, amiről már szerintem beszéltünk az elmúlt héten, illetve majd 1945 augusztusában. Tehát ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. Az egy másik kérdés, hogy a Szovjetunió úgy kerül-e bele, mint Pilátus a krédóba.
Ezt akartam mondani, hogy egy diktatórikus államberendezkedésről beszélünk, és ENSZ egyik alapító tagja, a Szovjetunió ott van. Ekkor minden kizáró tényező ezek szerint.
Igen, az első világháború után ugye a bolsevik Szovjet-Oroszország Lenin vezetésével nem lépett be a Népszövetségbe. Az egyértelmű volt, ugye, mert nem ismerte el a fennálló rendszert, a fennálló külpolitikai helyzetet, nem ismerték el a szovjetek vagy az oroszok ugye Lenin idején a Párizs környéki békéket sem. Egyértelmű volt, hogy ők szembehelyezkednek az egész Népszövetség eszmével. Most viszont talán Sztálin úgy gondolta, hogy a távlati céljait jobban segítheti egy ilyen nemzetközi szervezet, és nem csak európai, hanem ezzel világ uralomra is esetleg törekedhet, vagy más kontinenseken is befolyásra tehet szert a Szovjetunió az ENSZ segítségével.
A három nagyhatalmon kívül ki az, aki még részt vesz a konferencián?
Elég sok van, megdöbbentő az egész helyzet. Ami különösen érdekes a San Francisco-i konferencián, hogy eredetileg 46 országot hívtak meg, olyanokat, amelyek ugye már 1944 áprilisáig hadot üzentek a tengelyhatalmaknak.
Mi alapján hívják meg őket?
Ez teljesen önkéntes. Teljesen önkéntesnek tűnik, meg még megszállott országokról van szó, szóval például Görögország, vagy Dánia, vagy bizonyos európai országok, ahol még ugye az ország egy része, vagy nagy része még német, vagy olasz megszállás alatt van, de van ezeknek az országoknak egy emigráns kormánya, külföldön Londonban mondjuk, és ezek a kormányok képviseltetik magukat majd az ENSZ alapító konferenciáján. Van egy érdekes húzavona itt az országok tekintetében, mert például a Szovjetunió mellett Ukrajna, meg Belorusszia, Fehér Oroszország külön szerepel. Igazából négy országot hívnak meg közvetlenül, ez Dánia, mondjuk már Dánia áprilisban éppen felszabadult a megszállásról, és már így zárójelben jelzem meg, hogy biztos furcsa lesz, de magyar csapatok állomásoznak Dániában. Az ellenséges megszálló erők között magyar honvédek vannak Dániában, akit az utolsó hónapokban együttműködnek a dán ellenállással. Hogy a Magyarországról kivont és visszavonuló magyar csapatokat a németek északra szállítják, miközben ők visszavonulnak Finnországból, meg Norvégiából, meg máshonnan Németország területét megvédeni. Magyar honvédeket küldenek Dániában, de aztán ez kudarcot van, mert a magyar katonaság elég hamar összebarátkozik az ottani lakossággal, és igen kellemes élményekkel zárul a magyarok és a dánok számára is a II. Világháború, bár a magyar katonákat lefegyverzik és táborba kerülnek, szövetséges angol-amerikai fogságba kerülnek, de minden esetre április végén, amikor megnyílik a konferencia, Dánia már képviselteti magát. Vagy ott van Argentína, és akkor itt van Fehér Oroszország és Ukrajnának a problémája. Argentínával kapcsolatban Sztálinnak volt a kifogásai, ugye ez a Perón korszak, és nem véletlen, hogy később nagyon sok náci háborús bűnös menekül Argentínába, mert Argentína szimpatizált a tengerhatalmakkal. Tehát egyrészt ugye a rengeteg olasz kivándorló révén, bár ők inkább a fasizmus elől menekülnek Argentínába, de az biztos, hogy támogatta tengerhatalmakat, és Sztálinnak ez nem tetszett, és éppen ezért találta ki, hogy akkor ő pedig javasolja Ukrajna és Fehér Oroszország felvételét, miközben ezek az államok akkor a Szovjetunió részét képezték. Sztálin először azt találta ki, hogy minden szovjet tagállamot, köztársaságot egyesével vegyenek fel az ENSZ-be. Hogy még nagyobb lenne a súlya a Szovjetuniónak ebben a világszervezetben. Erre az amerikaiak értették a poént, és azt mondták, hogy jó, akkor minden amerikai szövetségi államot egyesével vegyenek fel Virginiától Kaliforniáig bezárólag. Úgyhogy ezt leírták, végül is visszakozott Sztálin is. Lengyelország kérdése volt még az érdekes, hogy alapító legyen-e vagy nem alapító. Nem volt olyan kormány, amit szövetségesek egyformán elismertek volna. Volt egy szovjet barát kormány a Lengyelországnak 45 tavaszán, meg volt egy nyugati barát kormány. Ez igen éles probléma volt, úgyhogy egy ideig nem is foglalkoztak ezzel. Lengyelország végül is októberben írja majd alá az Egyesült Nemzeteknek az alapokmányát. Ez is azt bizonyítja, mert volt egy kis birkózás, vagy volt egy kis húzavona, és 45 tavaszára már kiderült, hogy a szövetségesek kezdenek eltávolodni egymástól, mert ugye ebben a nemzetközi szervezetben bármennyire is szép célokat és elveket fektettek le, már mindenki próbálta a saját befolyását, a tekintélyét érvényesíteni.
Milyen célokat tudnánk itt felsorolni?
Ezeket fokozatosan dolgozzák ki, a szervező bizottságok jönnek, koordinációs bizottság, végrehajtó bizottság jön létre, mandátum vizsgáló bizottság a tagállamok küldötteiről, és végül is, amikor megszületik az Egyesült Nemzetek alapokmányok, 4 nagy fejezete van igazából. Az is egy másik kérdés, hogy meg kellett szervezni az adminisztrációt. Milyen tisztviselő legyenek az ENSZ-nek, milyen szakosztálya, vagy milyen alszervezetei legyenek, hol legyen a székhelye, New York. Hát ugye ez lesz majd az egyik pont, ami miatt a hidegháború idején, gyakorlatilag 45-től a 80-as évek végéig Szovjetunió folyamatosan azzal vádolja az ENSZ-t, ugye az ENSZ-nek a székhelye az Egyesült Államokban van, ki van szolgáltatva, és ugye úgy ugrál az ENSZ, ahogy az Egyesült Államok fütyül. Az megint egy másik kérdés, a 90-es években pedig az amerikaiak előszedik azt a problémát, hogy az ENSZ fizessen többet az infrastruktúráért, amit használnak az Egyesült Államok területén. Ugye több évtized után már kialakult egy olyan bürokráciája az ENSZ-nek, hogy lehetetlen lenne másik országba költözni. Az, hogy most hol a székhelye, ugye a Népszövetség Genfben volt, Svájc semleges országnak számított a 2 világháború idején, hát ez nem tudom, hogy előnyére vagy hátrányára szolgált. Nem ezen múlik elsősorban, hogy mennyire van befolyása egy nemzetközi szervezetnek a világpolitikára.
Most eljátszottam a gondolattal, hogyha mondjuk nem New Yorkban van, hanem Moszkvában, akkor hogyan alakult volna a sorsa magának a szervezetnek?
Hát biztos, hogy Sztálin sokkal nagyobb nyomást gyakorolt volna az ENSZ-re. Igen. Közvetlenül ugye a párt központ mellett, mint egyébként az amerikai. Ugye Washington az Egyesült Államoknak a központja, jó, nincsen messze New Yorktól, de mégiscsak ugye az Egyesült Államok megvolt a saját államszervezete, saját költségvetése. Az, hogy az ENSZ hogyan működik, milyen pénzből, az egy másik kérdés. Thank you. megnyílik a konferencia 850 küldöttel, összesen 3500 résztvevővel, állítólag 2500 sajtós is érkezik. Először megemlékeznek Roosevelt elnökről, aki április 12-én hunyt el, még egy emléktáblát is avatnak Roosevelt emlékére. Mindenképpen ismerik az érdemeit, amelyeket a háború befejezése érdekében folytatott. Ami döntő lesz majd az Egyesült Nemzetek alapokmánya, amit mindenképpen kicsikét jobban meg kell ismerni, azt hiszem. Mind a mai napig a nemzetközi politika, illetve a diplomáciának az egyik alapvető dokumentuma. Amelyek országok ezt aláírták, azok elismerik azt, magukra nézve kötelezőnek, hogy ezen elvek alapján fogják a külpolitikájukat majd irányítani. Olvasok néhány mondatot belőle, például a bevezetőből, hogy mi az Egyesült Nemzetek népei, elhatározván azt, hogy megmentjük a jövő nemzedéket a háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az emberiségre, hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett, hogy megteremtjük azokat a feltételeket, melyek mellett az igazságosság és a nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntartható, hogy előmozdítjuk a szociális haladást, a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javítását, és hogy ebből a célból türelmet gyakorlunk, és egymással jó szomszédként békességben élünk együtt, egyesítjük erőinket a nemzetközi béke és biztonság fenntartására, alapelvekben való megegyezés, valamint eljárási módszerek létesítése útján biztosítjuk azt, hogy fegyveres erő alkalmazására, ha csak közérdek nem kívánja, soha sor többé ne kerüljön, nemzetközi szervezet segítségével előmozdítjuk valamennyi nép és gazdasági és szociális előrehaladását, megállapodtunk abban, hogy a e célok megvalósítására erőfeszítéseinket egyesítjük. Ebben a szép hosszú mondatban több tucat, 6-8 cél is megfogalmazódik. Benne van a vágy ugye a békére, mert valóban a másik világháború sokkal pusztítóbb és sokkal borzalmasabb volt, mint az első. És valóban el lehet hinni, hogy több politikus volt, aki komolyan gondolta ezeket az elveket. Hát most, hogy Sztálinnek mit jelentett ez, vagy a Szovjetunnak mit jelentett, az egy másik kérdés természetesen. Ez egy olyan nyilatkozat volt, amit elvileg mindenki elismer.
1945 tavaszán, nyarán biztos vagyok benne, hogy a politikusok zöme is így gondolta.
Így van, tehát alig vártak, hogy véget ér a háború, és már akkor megfogadták, megesküdtek volna, hogy mindent el fognak követni, hogy nem csak hogy a háború véget érjen, hanem hogy még egy ilyen borzalmas háború ne robbanjon ki a világban. Aztán az első fejezet a célokkal, elvekkel foglalkozik, például a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartása. Az is érdekes, hogy mi az, amit átvesznek a Népszövetség alapító okmányából. Én most nem néztem meg ezt, de ezek az elvek akkor is szerepeltek benne, bár akkor is tudta mindenki, hogy az első világháború után ugye vannak nagyhatalmak, és vannak közép vagy kisebb befolyással rendelkező nemzetek, és ugye akkor Franciaország vagy Nagy-Britannia volt inkább ilyen döntő erő, akár Európa tekintetében, és most viszont az erők teljesen átrendeződtek. Az Egyesült Államoknak sokkal nagyobb lett a súlya, bár ugye Nagy-Britannia is az ENSZ alapítói közé tartozott, de kiderült hónapok után, a háború végén elég hamar, hogy Nagy-Britannia nem fogja már visszaszerezni azt a befolyását a világban, Európán kívül, ami mondjuk az első világháború után jellemző volt rá.
És megjelent a Szovjetunió.
Így van. És ugye a Szovjetunió pedig teljesen más szituációt képzelt el. Nem lehetett a Szovjetuniót kizárni ilyenekből, tehát lehetetlen volt egy olyan nemzetközi szervezetet létrehozni, amely a Szovjetuniót ideológia alapon kizárja. Tehát a szovjetek részt vettek milliós áldozatokkal, meg ugye halottakkal a németek legyőzésében, a tengi hatalmak szétzúzásában, akkor ez a legkevesebb, hogy legalább a diplomáciai szempontból figyelembe vesszük őket, és meghallgatják a szovjeteknek a nézetét. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy a szovjet diplomácia, a bolsevik diplomácia az teljesen más, mint a klasszikus nyugat-európai diplomácia. Egészen más elvek, egészen más érdekek elvén működik. Hát a diplomáciában mindig van valami titkosság, meg mindig van valami a háttérben, de hát a szovjet, vagy a bolsevik, vagy a kommunista diplomácia még ehhez képest is sokkal rejtélyesebb és kiszámíthatatlanabb. Például Nasser elnök, egyiptomi elnöknek kiadott egy külön füzetet, hogy hogyan tárgyaljunk a szovjetekkel. Arab muszlim vezetők számára. Hogyha valakit meghívnak Moszkvába, akkor hogyan kell fölkészülnie? Hogyan kell társalognia a szovjetekkel? Ez Ruscsov korszaka egyébként. Az araboknak is, ugye a keleti népeknek is megvan ugye a maguk sajátos gondolkodása. Ők is látták, hogy a szovjeteknek az agya megint egy másfajta rugóra jár egyébként. Tehát az ENSZ fő szervei a következők. A közgyűlés, a biztonsági tanács, a gazdasági és szociális tanács, gyámsági tanács, a nemzetközi bíróság és titkárság. Legalábbis ezek voltak ugye az alapításkor meglévő szervezetei. A közgyűlés, ez az Egyesült Nemzetek összes tagjaiból áll. Ugye biztos láttak már fényképet, hogy hatalmas nagy körölakó asztalnál ülnek egymással szemben az ENSZ tagországok képviselői, de igazából hosszú távon a biztonsági tanács, ami döntő, és a következő években ez lesz majd, ami a világ sorsát el fogja dönteni, akár a mai napok is. Biztonsági tanács és szervezet 15 tagból áll az alapítók szerint. A kínai köztársaság, ami 45-ben még a Kuomintang féle nemzeti kormányt jelentette. Kínában is az volt a helyzet 45 áprilisában, hogy még, mint Lengyelország esetében, hogy nem dőlt el a játszma. Nagyon véres gerilla háború folyt Kínában. Egyrészt ugye volt a nemzeti kormány, Chiang Kai-shek vezetésével, másrészt pedig ott volt ugye a kínai kommunista párt Mao Tse-tung vezetésével. Ezek az erők vagy egymást támogatták, vagy sokszor egymás ellen is harcoltak a japánok mellett. Úgyhogy amikor megalakul az ENSZ, akkor igazából a Kuomintang, a kínai nemzeti pártnak a kormánya képviselteti magát. Ez azért lesz majd később kínos, mert 49-ben ugye a kommunisták legyőzik a nemzeti kormányt, és Chiang Kai-shek és a Kuomintang Tajvan szigetére költözik, vagy menekül. Nem hajlandó ez a picike kisebbségbe került nemzeti kormány a biztonsági tanács tagságáról lemondani. Éveken keresztül nyomást gyakorolnak az Egyesült Államok szövetségese lesz Tajvan, nagyon sokáig évtizedeken keresztül, hogy adja át Tajvan, a tajvani köztársaság, ugye most Tajvant úgy hívják, hogy kínai köztársaság, Tajvan csak egy sziget egyébként, adja át a biztonsági tanácsi tagságát a hatalmas kommunista Kínának. Ez igen érdekes, és az alapítás problémáiban gyökerezik. Úgy, ahogy beszéltünk, hogy Ukrajna és Belorusszia kérdéséről, meg amikor a Szovjetunió felbomlik a 90-es években, megszűnik, akkor ki örökölje, ki legyen az örököse a Szovjetuniónak a biztonsági tanácsban. És mondjuk ott kevesebb vita van, Oroszország kapja meg a biztonsági tanácsi tagságot. Annak ellenére, hogy Ukrajna, Belorusszia, meg más közép-ázsiai államok is függetlenné válnak. Annyit még tehát vannak állandó tagjai, tehát Kína, Franciaország, sikerül ugye Franciaországnak is felküzdenie magát, hála de Gaulle tevékenységének, aztán ugye a Szovjetunió, Nagy-Britannia és természetesen az Egyesült Államok. Ezek az állandó tagjai, a többi pedig ezek változó tagjai a biztonsági tanácsnak. Ezek a legfontosabbak, és igazából a biztonsági tanács az, amely az igazi döntéseket hozza. A közgyűlés szavazhat, vitát folytat, de az, hogy most milyen közös álláspontot foglaljon el az ENSZ valami nemzetközi konfliktus kérdésében, az a biztonsági tanácsban dől. Hát most gondolhatjuk, hogy az ukrajnai háború esetében sem tudnak dűlőre jutni, ugye mivel Oroszországnak teljesen más, akár Kínának is másfajta elképzelése lehet ugye ebben a kérdésben, mint a biztonsági tanács többi tagjának.
Nem sok időnk maradt hátra. Két dolog érdekelne. Mi lesz Németország és Magyarország sorsa? Mikor kerülnek be az ENSZ-be?
Ez megint a Kína és a Tajvan problémája. Igen, azok az országok, amelyek ugye ketté szakadnak a hidegháború idején, egy kommunista és egy nyugatbarát államra, mint Korea vagy Németország, egészen más alkalommal kapnak felvételt az ENSZ-be. Mert hogy gyakorlatilag kérvényezni kell a felvételüket a későbbi államoknak, például ugye a tengeri hatalmak államainak, Japánnak vagy Olaszországnak, vagy ugye Magyarországnak később. Hát Németország ENSZ tagsága sem lesz egyértelmű. Az ENSZ kénytelen elfogadni, hogy külön van az NSZK-nak és külön az NDK-nak képviselte majd az ENSZ-ben. Ez is egyébként vitára adott okot, hogy akkor most melyik Németország képviselje teljes, az egész német népet, a német nemzetet. Ugye a nyugati rész azt mondta, hogy ők képviselik, és a keleti Németország az egy törvénytelen állam, Az NDK pedig, ugye a szovjet barát állam pedig azt mondta, hogy ők képviselik tényleg minden német dolgozónak az érdekeit, és az NSZK pedig a törvénytelen állam. De ez éveken keresztül húzódott, de végül is mind a két Németország tagja lett az ENSZ-nek. Ugye 49-ben jön létre az NDK-NSZK, és még el kell tenni néhány évnek, mire felveszik őket. Magyarország esetében hasonló helyzet. 1955. decemberéig kell erre várni. Az év végén lesz most 70 éve a Magyarországnak az ENSZ tagsága. 55. decemberében lesz Magyarország a tagja az ENSZ-nek, ugye az az időszak, amikor Nagy Imrét leváltják, Rákosi megpróbál visszatérni a hatalomba, tehát nagyon erős a szovjet befolyás. Egyáltalán a szovjet csatlós államoknak az ENSZ-ben a Szovjetunióval együtt kellett kialakítani az álláspontjukat.
Miért pont akkor? Miért 1955 ennek a időpontja?
Hát nem tudom, hogy milyen feltételeknek kellett megfelelni, vagy nem tudom, hogy hányszor kérvényezte Magyarország a felvételét, mert szavaznak róla, meg döntenek róla, hogy melyik országot vegyék fel, vagy ne vegyék fel, és ilyenkor éles viták alakulnak ki, például az emberi jogoknak a tiszteletben tartása. Hogyha tudták Magyarország, hogy az AVH milyen borzalmakat követel 1948-tól a lakossággal szemben, akkor ez akadályozhatta Magyarországnak a felvételét. Az alapelvek között azért benne volt a béke, meg biztonság, az emberi jogoknak a tiszteletben tartása is. Mondjuk egyik kommunista országra se lehetett ezt mondani, úgyhogy az ENSZ ezért is húzta egy kicsikét az időt a kommunista országok felvételével. A Szovjetunió pedig nyomást gyakorolt a közgyűlésre, a biztonsági tanács, hogy a szövetségese is kerüljenek be, mert ugye ez az bármennyire is kisebbek, nagyobbak voltak a kelet-európai kommunista ország, azért az ENSZ-ben egy valamennyi súlyt adtak a szovjet céloknak és elképzeléseknek. Na, Magyarországot felveszik, aztán ugye alig egy év múlva kirobban a forradalom, 1956. októberében, hát az ENSZ nagyon élénken érdeklődik a budapesti események iránt, és 56. decemberében viszont felfüggesztik Magyarország ENSZ tagságát. Az azt jelenti, hogy megtudják, hogy Kádár János vezetésével leverik a forradalmat, és nem ismerik el Magyarországot az ENSZ tagjának, és Magyarország ENSZ követét, ugye nagykövetnek hívják az ottani diplomatákat, nem engedik szóhoz jutni. Gyakorlatilag 56. decemberétől úgynevezett magyar kérdés van az ENSZ-ben, vizsgálóbizottságot alakít az ENSZ, ugye ez is később nagyon sokszor előfordul, hogyha ilyen fegyveres konfliktus van, vagy bizonyos vádak érnek bizonyos országokat a szabadságjogok megsértése miatt, és 1957-ben, 58-ban Magyarország nem hajlandó beengedni az ENSZ vizsgálóbizottságát. Úgyhogy az ENSZ diplomaták, tisztviselők Ausztriában és Németországban menekült táborokban gyűjtik az információt a budapesti eseményekről. Így alakít egy állásfoglalást az ENSZ, de a Szovjetunió és a többi kommunista ország meg tudja akadályozni azt, hogy az ENSZ közgyűlés Kádár kormányt elítélje és megbélyegezze. Hogy létrejön egy ilyen furcsa helyzet, Magyarország nem teljes jogú tagja az ENSZ-nek, ott van a Kádár kormány követe éveken keresztül, de majd csak 1963-ban tisztázódik a helyzet, akkor van egy háttérrel akkor az Egyesült Államok és Magyarország között, ugye az azt jelenti, hogy akkori kormány ugye megígéri, garantálja, hogy amnestiát fognak adni a politikai foglyoknak, az 56-os elítélteknek, cserébe az Egyesült Államok javasolja azt, hogy állítsák vissza az ENSZ közgyűlésben Magyarország teljes jogú tagságát. És gyakorlatilag 63-tól a Kádár rendszer élvezi az ENSZ-nek az előnyeit.
Kedves hallgatóink, elhangzott adásunkban az ENSZ 1945-ös megalakulásáról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk az április 22-i adásunk ismétlése volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sziasztok.
Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a filmvilág friss híreit hozzuk el nektek, és lesz mozi ajánlónk is. Egy zene után kezdünk, tartsatok velünk, érdemes! Történelmet írt David Attenborough. Mel Gibson már forgatja a valaha volt legfontosabb filmjének folytatását. James Cameron és a John Wick kitalálója akciófilmet készít egy kiképzett nőről, akinek elrabolják az apját. Tom Cruise nem kis meglepetést okozott a népszerű zsarús sorozat új évadának forgatásán, és 5000 gyerek szavazott meg egy kutyát a Cinemira legjobbjának. Lássuk a részleteket. Sir David Attenborough 99 évesen történelmet írt, amikor elnyerte a 2024-es Daytime Emmy díjat kiemelkedő személyiség kategóriában. A Netflix az Orangutánok titkos élete című dokumentumfilmjéért ezzel ő lett minden idők legidősebb Daytime Emmy győztese, írja a Variety. Peter Weir 1981-es Gallipoli című alkotása nem csupán egy történelmi háborús film, hanem egy mélyen emberi dráma, ami az első világháború egyik legszörnyűbb hadműveletén keresztül mutatja be a fiatalok idealizált elképzeléseit a háborúról és azok szétzúzását. A Gallipoli nem csak egy realisztikus első világháborús film, hanem általánosságban is egy megrendítően hiteles és kísérteties háborús alkotás. A történet két ausztrál fiatalról szól, akik kalandvágyból és hazafias lelkesedésből csatlakoznak a hadsereghez, abban a hitben, hogy a háború izgalmas és hősies élmény lesz. Azonban, amikor megérkeznek a címadó Gallipoli félszigetre, hamar ráébrednek, hogy a valóság egészen más, a katonai vezetés gyakorlatilag ágyútöltelékként kezeli őket, és a túlélés esélye minimális. A Collider szerint a film egyszerű, de éppen ez a nyersség az, ami miatt a Gallipoli olyan erőteljesen hat. A Gallipoli már a történelmi klasszikussá vált, ami az ausztrál nemzeti identitás szempontjából fontos, és globálisan is releváns üzenetet hordoz. A háború nem dicsőség, hanem emberi veszteség. A film 1981-es bemutatása óta több mint 11 millió dolláros bevételt ért el világszerte, mai árfolyamon körülbelül 4,1 milliárd forint, ami kiemelkedő eredmény egy történelmi dráma esetében. Mel Gibson már forgatja a valaha volt legfontosabb filmjének folytatását. Mel Gibson több mint 20 évvel a Passió bemutatása után elkezdte forgatni a régóta várt folytatást, amelyben új színész alakítja Jézust. A finn Jaakko Otonen a produkció Rómában, a Cinecittá stúdióban indult el, ugyanott, ahol a 2004-es eredeti film is készült. A Collider beszámolója szerint Gibson és csapata úgy döntött, teljesen új szereplőgárdával forgatják le a filmet, mivel a történet közvetlenül a keresztrefeszítés utáni három nap eseményeit követi. A Variety forrása így indokolta a döntést, értelme volt az egész filmet újra kasztingolni, különben rengeteg CGI-t, fiatalító technológiát kellett volna alkalmazni, ami nagyon költséges lett volna. Az új szereposztásban Jaakko Otonen mellett Mariella Garriga alakítja Mária Magdolnát, Kasai Smutniak veszi át Szűz Mária szerepét, Pierluigi Pazino Pétert formálja meg, míg Poncius Pilátust Riccardo Scamarcio játsza. A stábhoz csatlakozik Rupert Everett is, akinek szerepét kicsi, de fontos jelzővel illették. Mel Gibson a Screen Rant-nek adott interjújában a folytatás hangulatát így jellemezte. A forgatókönyvet Randall Wallace-szal, a Rettenthetetlen társírójával készítette. A rendező szerint a történet sokkal tágabb, filozófikusabb és monumentálisabb lesz, mint az első rész. Nagyon nehéz volt megtalálni és összesűríteni, mert először is meg kell érteni, miért számít. Fel kell tenned a kérdést, miért olyan fontos az emberiség ebben a folyamatban. Miért vívják a jó és rossz birodalmai a harcot az emberiség szívéért, elméjéért és lelkéért? Miért mi tökéletlenek vagyunk, fel kell tenned magadnak a kérdést, miért vagyunk fontosak, miért mi készítjük a szendvicset, ez az egész hatalmas történet. A film hivatalos címe Krisztus feltámadása lesz, és két részben kerül a mozikba, az első rész 2027. március 26-án, nagypénteken, a második pedig 2027. május 6-án, áldozó csütörtökön debütel. A produkciót Gibson Bruce Davy társproducerrel az Icon Productions égisze alatt készíti, a forgalmazást a Lionsgate végzi, írja a liner.hu. Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk majd a filmvilág híreivel. Folytatjuk a filmvilág híreit. James Cameron és John Wick kitalálója akciófilmet készít egy kiképzett nőről, akinek elrabolják az apját. Már tavaly is hallottunk a Painter című akciófilmről, aminek Derek Kolstad, a John Wick filmek atyja írja a forgatókönyvét, és aminek a története olyan, mint egy szerepcserés elrabolva. Azóta történt néhány fontos változás a filmmel kapcsolatban, például, hogy most már James Cameron is dolgozik rajta, és hogy a főszerepben Amber Mittander mellett Walton Jogginst láthatjuk majd. A Painter-t tavaly ősszel kezdte elárulni a Film Nation, a projekt pedig azért lett felkapott, mert egyrészt Kolstad írta hozzá a történetet, másrészt Garrett Warren-t jelölték ki rendezőnek. Warren egy veterán kaszkadőr koordinátor, aki James Cameron Avatar filmjein, a Logan-en és a 2024-es országúti diszkón is dolgozott. A Painter pedig a rendezői debütálása lesz, vagyis hasonló útat tervez bejárni a filmiparban, mint a John Wick filmeket rendező Chad Stahelski. Végül aztán felkeltette Cameron érdeklődését is a film, ő hívta fel rá a 20th Century figyelmét, ahol el fogják készíteni. A legendás direktor producerként felügyeli a munkálatokat. A Painter egy olyan nőről fog szólni, akit fiatalkora óta harcra képeztek, aztán pedig meg is kell mutatni a képességeit, mikor elrabolják az apját. A főszerepben Mittander lesz látható, az apját pedig Joggins alakítja. Eredetileg úgy volt, hogy Mittander oldalán Alan Rickson, a Reacher sorozat sztárja is felbukkan majd. Nem tudni, hogy milyen szerepben, de aztán úgy alakult, hogy a film ütközött a színész más projektjeivel. Mittander a Prédával vált ismerté, ő alakította benne a Comanche lányt, aki szembenéz a földön kívüli vadásszal, szóval tőle egyáltalán nem állnak messze az akciófilmek. Ahogy Jogginstól sem, aki mostanában a Fallout miatt van a köztudatban, ebben ő alakítja Gold, az erősen deformálódott fejvadászt. 5000 gyerek szavazott meg egy kutyát a Cinemira legjobbjának, írja a kultúra.hu. Az idén 8-szor megrendezett Cinemira filmfesztivál zárógáláján közel 1 millió forint értékben osztottak ki díjakat, a fődíjakról gyerekek döntöttek, de a Kutyafül című animációs film a felnőtt zsűriknél is tarolt. A Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál október 17-e és 19-e között csaknem 100 animációs és élőszereplős rövidfilmet és 7 nagyjátékfilmet mutatott be, köztük Michael Gondry Magyarországon csak itt látható új animációs filmjét és Nemes Jeles László Árva című filmjét premier előtt. A Lakos Nóra filmrendező által alapított fesztivál mottója Moziz és Alkos, a gyerekek és kamaszok a Cinemirán nem csak nézők, hanem aktív résztvevők is lehetnek az olyan interaktív programok révén, mint például a Kaszkadőr Workshop, az állattréner bemutató és a videóklip készítő foglalkozás, illetve olyan beszélgetéseken is részt vehettek, ahol filmes kulisszatitkokat ismerhettek meg többek közt az Oscar-díjas Deák Kristóftól. A fesztiválon, ahol majdnem 1 millió forint értékben osztottak ki díjakat, mint mindig most is gyerekek döntöttek a legfontosabb elismerésekről, közel 5000 iskolás szavazott a filmekre az ország legkülönbözőbb pontjairól. A 13 éveseknek és annál idősebbeknek szóló Youth kategóriában Vácz Péter Kutyafül című animációs filmjének ítélték a 300.000 forintos pénzjutalommal járó Aranymókus fődíjat. Az alkotás, amely egy kisfiú és kutyája ellentmondásos kapcsolatát mutatja be, nem csak a gyerekek kedvence volt, a filmkritikusok zsűrije is ezt választotta a fesztivál legjobb magyar filmjének, és a rendező elnyerte a Digic animációs filmstúdió külön díját is. Zsúfolásig megtelt október 19-én vasárnap délelőtt a Szegedi Belvárosi Mozi előadóterme közel 300 fős közönség előtt mutatta be önálló estjét Csatai Gergő Guinness rekorder lufi zsonglőr és bűvész, 2023 legszegedibb művésze. A Bennünk élő gyermek című közel másfél órás előadás a Mosolykommandó közhasznú alapítvány javára szerveződött, és már az első perctől magával ragadta a nézőket, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Számolt be az eseményről a Mosolykommandó alapítvány. A program során Csatai Gergő nem csak látványos trükkökkel kápráztatta el a közönséget, hanem aktívan be is vonta a nézőket, nevetés, ámulat és közös élmények kísérték végig az estet. A fellépés mély üzenetet is hordozott, mégpedig azt, hogy ne hagyjuk elveszni a bennünk élő gyermeket, hiszen ez a képesség tesz minket boldogabbá felnőttként is. Ennek az élő színész legendának köszönhetjük, hogy megvalósult Bud Spencer és Terence Hill utolsó közös filmje. A fergeteges színészpáros 17-szer aranyozta be a nagyvásznat. Utolsó közös alakításuk a Bunyó Karácsonyik című western 30 évvel ezelőtt került a mozikba, és híven keretezte közös életművüket, hiszen általa a gyökerekhez tért vissza a Spencer-Hill duó. A két nagyágyú búcsú filmje valódi családi vállalkozás volt, hiszen a produceri teendőket Spencer fia Giuseppe Pedersoli vállalta magára, a scriptbe pedig Hill felesége Lori is bedolgozott. A western műfaja nem tudott beilleszkedni az új viszonyok közé, és a 80-as években szinte teljesen eltűnt a műfaj térképről. Ebben az évtizedben még Clint Eastwood is csak egyetlen vagy nyugati filmmel jelentkezett. 1990-ben aztán jött Kevin Costner Oscar-esővel jutalmazott rendezése, a Farkasokkal táncoló, majd a műfaj történetének egyik kulcs darabja, a Nincs bocsánat. Ez utóbbit sokan a klasszikus western záró akkordjának is tekintik, annyi azonban bizonyos, hogy Eastwood ezzel az alkotásával a zsáner addig ismeretlen csúcsait hódította meg. Jogosan feltételezhetjük, hogy a Nincs bocsánat elementáris szakmai sikere nélkül a Bunyó karácsonyig sem születhetett volna meg, és ebben az esetben a Spencer Hill duó közös története sem kapott volna ennyire szép és tiszteletteljes lezárást. Két magyar alkotás is esélyes az Európai Filmdíjra. Az Európai Filmakadémia nyilvánosságra hozta idei díj esélyeseinek listáit, melyeken Kenyeres Bálint The Spectacle című rövid filmje és Enyedi Ildikó Csendes barátja is szerepel. A rövidfilmes listán szereplő Kenyeres Bálint rendezte film Cannes-ban debütált, a magyar-francia koprodukcióban készült The Spectacle szeptemberben elnyerte a Bukaresti Nemzetközi Filmfesztivál idén létrehozott rövidfilmes versenyének a fődíját. Sorolja a hírrel kapcsolatban a filmtet.ro, ugyanekkor megkapta a Tiranai Nemzetközi Filmfesztivál legjobb európai rövidfilmjének járó díját is, ezáltal felkerült az Európai Filmakadémia legjobb rövidfilmnek járó díjának listájára is. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje is indul az Európai Filmdíjért az egész estés filmek versenyében, a mezőny jelenleg 43 címet tartalmaz. A kiválasztott és a filmdíjra érdemesnek tartott munkákra az Európai Filmakadémia mintegy 5400 tagja adja le szavazatát, az így kialakult jelölt listát november 2. felében teszik közzé, a filmes díjak jelöltjeit október 31-én közlik, a díjakat 2026. január 17-én adják át Berlinben. Tom Cruise nem kis meglepetést okozott a népszerű zsarús sorozat új évadának forgatásán. Tom Cruise az NCIS Origins új évadának forgatásán bukkant fel meglepetésszerűen a Paramount stúdióban. A színész több folyamatban lévő projekten is dolgozik a stúdiónál, például a fejlesztés alatt álló Top Gun 3 akciófilmen, de az nem tisztázott, miért is tűnt fel az NCIS Origins forgatásán, írja a Deadline. Az NCIS írója David G. North Instagramon osztotta meg a hírt Cruise látogatásáról, és megjegyezte, hogy a sorozatban látható Daly's Bar a Top Gun film ikonikus bárjából merített ihletet. Ahogy elindítottuk az Origins új évadát, fantasztikus volt, tegnap Tom Cruise beugrott egy kicsit beszélgetni és kifejezni támogatását a műsorunk és az egész univerz iránt. Írta North, majd hozzátette: a Top Gun bárjából merítettünk ihletet, amikor megálmodtuk a saját bárunkat, a Daly's-t. Szóval nagyon örültünk, hogy tetszett neki, köszönjük a sok tanácsot és szeretetet, Tom. Austin Stowell, aki Leroy Jethro Gibbs-t alakítja a sorozatban, szintén közzétett egy közös fotót Cruise-zal, melyhez humorosan azt írta: Gibbs and Hunt, NCIS Impossible, utalva Cruise híres Mission Impossible karakterére, Ethan Huntra. Cruise Cruise hosszú ideje szoros kapcsolatban áll a Paramounttal, amely otthont adott két legsikeresebb franchise-ának, a Top Gun és a Mission Impossible sorozatoknak. A 2022-es Top Gun Maverick a színész karrierjének legnagyobb bevételű filmje lett, világszerte 1,49 milliárd dolláros bevétellel és 6 Oscar jelöléssel köztük a legjobb film kategóriában. A Mission Impossible leszámolás első rész pedig 567,5 millió dolláros bevételével Cruise 6. legsikeresebb filmje lett. Nézzük, milyen filmeket vetít Miskolcon a Béketerem és az Uránia Filmszínház. Csütörtöktől megnézhetitek az Uránia teremben Miskolcon 16:30-tól a Vadászat után című szinkronizált amerikai-olasz krimi thrillert, 19 órától forog az Árva című magyar játékfilm. A Silent Zone című magyar akció thrillert csütörtöktől 19:30-tól vetíti a Béketerem Miskolcon. 17 órától október 23-án még az Árva című magyar játékfilmet tekinthetitek meg, majd a Páva Valódi vagyok című feliratos osztrák-német vígjáték forog 17 órától minden nap. Részletek a www.cinemis.hu oldalon találhatóak. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a filmvilág friss hírei közül hoztunk néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!